Most pedig egy anyaggal megyünk tovább hamarosan, méghozzá a Magyar Nemzeti Bank által segített kötvénykibocsátásokról lesz szó a következő percekben, de előtte még meg ajánljuk a mai Napvendége című műsorunkat.
A nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en.
Ugyanis vendégünk Kecskés András közgazdász, egyetemi docens lesz, a műsorvezető pedig Szajlai Csaba. Mindenféleképpen hallgasson minket 18 óra után, hiszen a legfontosabb gazdasági, közgazdasági kérdésekről lesz szó, úgyhogy mély gazdasággal várjuk Önöket 18 órától közérthetően itt a Trend FM-en.
A nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en.
Eddig 73 vállalat bocsájtott ki kötvényt a Magyar Nemzeti Bank segítségével. Az elmúlt két évben a növekedési kötvényprogram keretében átlagban 18,6 milliárd forint forrás vontak be így a cégek. Az átlagos kamat 2,8% volt. Az általunk megkérdezett ügyvéd szerint főleg a zöld kötvénykibocsátások folytatódhatnak a jegybank segítségével, de elképzelhető, hogy a jelenlegi 1150 milliárd forintra emelt keretösszeget is tovább bővíti majd az MNB. A szakértő szerint ugyanakkor az önálló, támogatás nélküli kötvény megjelenéseknek még nincs itt az ideje, mert az intézményi befektetők még nem bíznának az így piacra lépő cégekben, a kis befektetők pedig túlságosan megégették magukat a pár évvel ezelőtti sorozatos vállalati csődökkel. Perger Gábort, az Aegis Legal alapító partnerét Nagy Károly kérdezte.
A Magyar Nemzeti Bank jó sok eszközzel segítette a gazdaságot az elmúlt időszakban, és az egyik ilyen eszköz a növekedési kötvényprogram volt, amely eredetileg 450 milliárd forintos keretösszeggel indult, de aztán több lépcsőben 1150 milliárd forintra emelték. Hogy látja, mennyire volt ez a kötvényprogram az eddigi időszakban sikeres, és vajon az eredeti célját elérte, olyan vállalatokat tudtak segíteni, amelyeknek tényleg szükségük volt rá?
Amikor a Magyar Nemzeti Bank 2019 első felében arról döntött, hogy vállalati kötvényvásárlási programot indít, akkor a külföldön sikeresen alkalmazott modelleket vette alapul. Ennek az oka alapvetően az volt, hogy a nem konvencionális monetáris eszköztárt kívánta bővíteni. Magyarországon nem létezett vállalati kötvény piac lényegében. Ha összehasonlítjuk nemzetközi példákkal, akkor azt látjuk, hogy fejlett országokban a GDP-nek, akár az éves GDP-nek a 20%-et is elérheti a vállalati kötvénypiac mértéke. Mondjuk más régiós országokban, Lengyelországban ez 5% körül van, Magyarországon 2018 végén 1,6% volt. Ez egy rendkívül alacsony szint. Ez azt jelzi, hogy Magyarországon a vállalatok jellemzően bankhitelből finanszírozzák magukat. És nem jelentkezett a kötvénykibocsátás a vállalati finanszírozási formák között, nem bírt megfelelő súllyal. És az MNB elsődlegesen úgy gondolom, ezen kívánt változtatni, hogy a magyarországi vállalatok, és itt jellemzően középvállalatokról beszélünk, egyes nagyvállalatokról, más finanszírozási eszközökhöz is jussanak. Ezért hirdette meg az NKP-t. És amikor az NKP 2019. július 1-én elindult, mi úgy látjuk, hogy azonnal volt egy viszonylag komoly érdeklődés. És amikor a COVID-járvány elkezdte éreztetni a gazdasági hatását, ezt a növekedési kötvényprogram lendületét egyáltalán nem fékezte le, sőt 2020-ban nagyobb lendületet is kapott. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakultak az egyes kibocsátások, akár darabszámokban, akár a bevont tőke mennyiségében, akkor azt látjuk, hogy 2020-ban, tehát amikor a magyar gazdaságnak, a magyar vállalatoknak szüksége volt arra, hogy minél több forráshoz jussanak, akkor sikeres aukciókat tudtak végrehajtani. Olyan szempontból is sikeresnek gondolom a programot, hogy elkezdett megteremteni egy vállalati kötvénypiacot Magyarországon, ami addig nem létezett.
De ez valódi kötvénypiac, mert számos vállalat úgy bocsátott ki kötvényeket olyan értékben, hogy kisbefektetők nem igazán tudnak hozzájutni, maximum profi pénzügyi befektetők, tehát ez a lába még nem hiányzik vajon a hazai kötvényprogramnak?
Azok a példák, amik nemzetközi vonatkozásban követtünk, azok hasonlóak voltak ehhez. Tehát, hogy valóban ezek nem elérhetőek kisbefektetők számára, viszont abból a szempontból, hogy a Nemzeti Bank támogatásával az intézményi befektetők ezeket lejegyezték, és ugye az aukciók egy részében túljegyzés is volt, ez szerintem mindenképpen azt mutatja, hogy van egy nagyon nagy érdeklődés, és nagyon jól működik a forrásbevonás. Ez nyilván az én személyes véleményem, ezt meg lehet nézni több oldalról is. Én optimista vagyok ebben. Én úgy látom, hogy egy nagyon irányú folyamat indult el.
Az mondjuk érdekes, hogy volt egy milliárdos kibocsátás is, ez az Arany Nektár Kft. Volt. A Nestlé Hungáriájé volt a csúcs, a 115 milliárdos. Mennyire lehet majd a következő időszakban a kibocsátásoknál eltolódás afelé, hogy mindenki mondjuk megpróbál úgynevezett zöld kötvényt kibocsátani, tehát akár környezetvédelmi beruházásokat finanszírozni ebből?
Én úgy gondolom, hogy ez lesz a trend. Tehát, hogy valójában a zöld kötvény kibocsátások azok egyre nagyobb szeretet fognak képviselni a kötvény kibocsátásokból, mert ez egy nemzetközi trend, ezt látjuk. Ugye külföldön tényleg mindig vissza kell ilyenkor néznünk arra, hogy mik azok a trendek, amik Nyugat-Európában vagy Amerikában léteznek, mert kis késés általában azok szoktak megérkezni hozzánk is. És gyakorlatilag a környezetvédelmi, meg környezeti fenntarthatósági céllal bíró, tehát a klasszikus zöld beruházásokra történő forrásbevonások, azok egyre jelentősebbek külföldön. Ugye évek óta van kint a szakirodalomban egy vita, hogy ez a greenium jelenség, ez létezik-e és valós-e, tehát hogy létezik-e green premium egy kötvény kibocsátás során. Nincsen határozott válasz rá, de ennek ellenére azt látjuk, hogy zöld kötvényeket jellemzően egyre szívesebben vásárolnak. Nyilván intézményi befektetők veszik, bankok veszik, befektetésapok, nyugdíjpénztárak. Magánszemélyeknél ezeknek az lehetősége korlátozott. De ugye a zöld kötvények megérkeztek Magyarországra, megtörténtek az első zöld kötvény kibocsátások. Pont a napokban a Hell Energy végrehajtott egy igen nagymértékű, majdnem 70 milliárd forint a zöld kötvény kibocsátást.
Az, hogy bevezetik ezeket a kötvényeket a tőzsdére, az úgynevezett X-bond kategóriába, ez tényleg kereskedhetővé teszi őket? Úgy értem, hogy érződik, hogy vannak tranzakciók ezekkel a papírokkal a tőzsdén?
Mi úgy látjuk, hogy ezek egyelőre még nem likvidek, igazi tranzakciókat mi ebből még nem látunk. Ez a jövő zenéje, úgy gondolom, hogy lesz-e valódi kereskedés ezekkel a tőzsdén. Nyilván ezeket ugye be kell vezetni a kötvényfeltételek között, ezt vállalni kellett, hogy bevezetik őket vagy az X-bondra, vagy a B-re. 5-6 szabályozott piacot értem.
Mennyire alapozza meg ön szerint a következő időszakban akár mondjuk a Magyar Nemzeti Bank segítsége nélküli kötvénykibocsátásoknak a terepet mindezt? Tehát előfordulhat-e az, hogy ha nem is idén, de mondjuk jövőre egy nagyobb cég, mint amire egyébként korábban volt például jó pár évvel ezelőtt, több mint 10 évvel ezelőtt, tehát hogy önálló kötvénykibocsátásokkal jelenik meg a tőzsdén?
Egyelőre még úgy látom, hogy a Magyar Nemzeti Bank segítsége nélkül ez a rendszer még nem működik optimálisan, kell hozzá a Nemzeti Banknak a támogatása. Nem elég érett arra szerintem a magyar vállalati kötvénypiac, hogy a Nemzeti Bank nélkül megfelelően tudjon funkcionálni. Reméljük el fogunk jutni erre néhány éven belül, és ott fogunk tartani. Jelen pillanatban ez még szintén egy ilyen a távolabbi jövőnek kérdése lesz.
Az elmúlt percekben az Aegis Legal alapító partnerét, Pergár Gábort hallották.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Itt van velünk a telefonvonalban Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az aranyárfolyama ismét áttörte az 1800 dolláros szintet, és kétnapos fedülés zajlik jelenleg az Egyesült Államokban. Ma este, magyar idő szerint este bejelenthetik a kamatszintekkel kapcsolatos újdonságokat, illetve hogy az eszközvásárlási program esetleges leépítésének, vagy a pénzbőség megszűnésének milyen lépcsőfokozatai lesznek majd. Hát hogyan látja az aranyárfolyamát, támogathatja-e most a Fed?
Hát az arany árfolyama próbálkozik újra meg újra, de csak nem képes azért tartósan 1800 dollár fölé emelkedni. Most a reggeli órákban ismét fölé került a jegyzés, de hát hetek óta e körül a kerek árszint körül ingázik az árfolyam. Ez az 1800 dollár egyben az idei év átlagára is, ez tükrözi az úgynevezett 200 napos mozgó átlag, amely szintén ebben a magasságban alakul már egy jó ideje. Ez az elhúzódó oldalazás 1800 dollárnál eléggé megnehezíti az elemzők és persze a befektetők dolgát is a rövidebb távú előrejelzéseket illetően. Amikor egy ciklikus trend rajzolódik ki a grafikonon, akkor azért sokkal könnyebb valószínűsíteni a trend folytatódását, de most láthatóan egy trend nélküli szakaszban vagyunk, és ilyenkor igen nehéz megjósolni, hogy mi lehet az az esemény, ami a mostani oldalazásnak véget vet, amitől majd határozottabban elindul az árfolyam az egyik vagy másik irányba. Lehetne egy ilyen esemény akár a ma esti Fed sajtótájékoztató is, miután az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény legfőbb döntéshozói testülete tegnap óta tanácskozik a monetáris politika jövőbeni irányáról a tengeren túlon. Az ott hozott döntéseknek kulcs szerepe van a dollár árfolyam alakulását illetően. A dollár ereje pedig közvetlenül kihat minden dollárban jegyzett eszköz, így az arany világpiaci árfolyamára is, de a kamatpálya alakítása egy esetleges monetáris szigorítás, vagy éppen lazítás már önmagában is stimulálja az arany iránti keresletet. Úgyhogy az ilyen fedülések mindig okozhatnak nagyobb kilengéseket az aranynál. És persze az is meg lehet, hogy még a nyár végéig eltart ez a mostani pangó időszak, és majd csak szeptembertől a várhatóan ismét romló járványhelyzet, illetve annak a gazdasági következményei billentik majd csak el a piacot a mostani voltpontról. Tehát egyelőre egy, fogalmazunk így, döntésképtelen aranypiacot látunk.
Én azt nem is kérdezem itt az oldalazó mozgások közepette, hogy a 2000-es szint mikor lehet ne ismételten reális. Azt viszont igen, hogy fokozódó inflációs kockázatok vannak szerte, főként a nyugati világban. Az aranyár folyamát ez miért nem tudja erőteljesebben támogatni, hiszen ugye nagyon értékálló befektetésről van szó, úgyhogy azt gondolnám, hogyha növekszik a világban az infláció, akkor egyre többen vásárolnak aranyat.
Hát sokféle befolyásoló tényező van. Én azt gondolom, hogy az infláció alakulása nagyon is stabilizálta az árfolyam alakulását a 2020-as tavalyi évben. Egy nagyon hektikus arany árfolyam emelkedést láttunk a járvány miatt, a pandémia miatt. 30%-ot emelkedett az árfolyam, aztán megtorpant és korrigálni kezdett, hogy a korrekció csupán addig az árszintig $1,700 környékéig ért vissza, az köszönhető nem utolsó sorban az inflációtól való félelmeknek. Én azt gondolom, hogy az infláció alakulása változatlanul a leginkább meghatározó téma lesz az aranynál az elkövetkezendőkben is, és volt hát most a múltban is, a közeli múltban is, és ez a pénzromlás növekvő üteme, ez magas szinten tartja az arany iránti keresletet, ez egy stabil támasza az arany árfolyamnak.
A végén itt az árfolyam kapcsán, vagy árfolyamon túl, ugye mondta, hogy akkor még talán egy ideig láthatjuk ezt az oldalazást, de hogy azért itt az $1,800 szint, meg $1,700 feletti szinten stabilizálódott az árfolyam. Ez zajlik az olimpia, és rengeteg aranyérmet, érmet, medáliát kiosztottak már, szerencsére magyar sportolóknak is. A fizikai arany tartalma az hogyan néz ki? Hány karátosak egyébként ezek az érmek, amiket kiosztanak a pódiumon a sportolóknak?
Hát, ha jól tudom, akkor 1912-ben kaptak legutoljára tiszta aranyból érmet a sportolók, az olimpiai bajnokok. Azóta az olimpiai első helyezett már voltak éppen csak egy ezüstérmet kap, ami viszont alaposan le van aranyozva, tehát ez annyit jelent, hogy tudomásom szerint az érmek 550 g ezüstöt tartalmaznak, és azon felül van még 6 g, ami az aranyozást tesz ki. Hát egy ilyen olimpiai aranyéremben ennél fogva nincs igazán sok arany, de azért ez az 550 g ezüst plusz 6 g arany, ez is a jelenlegi piaci árfolyamok mellett nagyjából egy 300 000 forintos értéket jelent, de hát a tokiói érmék eszmei értéke sokszorosa nyilván a valós fémértéknek. Ha egy sportoló úgy dönt, hogy eladja az olimpián nyert aranyérmét, akkor azért egy jóval jelentősebb összeget zsebelhet be. Egy emlékezetes ilyen esemény volt nagyjából egy évtizeddel ezelőtt, amikor Vladimir Klitschko egy jótékonysági árverésen felajánlotta az ő, azt hiszem, hogy 1996-ban nyert aranyérmét, tehát ez valamikor az 1910-es években volt ez az árverés, és akkor $1,000,000 kapott érte.
Köszönöm szépen a beszélgetést, az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt hallották, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját. További szép napot kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.